Ugye múltkor a kockázat kezelésről tartottam nektek egy előadást, hogy a kockázat kommunikációról fog szólni, és majd meglátjátok, hogy a két dolog mennyire szorosan összefügg. Azt kell mondjuk, hogy a kockázat kezelés nincs is a mai világban már kockázat kommunikáció nélkül. Mielőtt elkezdeném az előadást, azt szeretném kérni, mindenki jöjjön ki, és vegyen el, két csoportban vannak a poharak, mind a kettőben kóla van, és az X-tel jelölt pohárból, és a másik pohárból is vegyen egyet, és kóstolja meg, nyugodtan ugye hátra, jó? Ugye vélhetően kérdések számotokra, hogy egy állatorvosi egyetemen miért van, akár csak egyetlen előadás van szó a kommunikációról, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy mintha bármelyik területére mentek a pályának, a hatásnak, kommunikációra teljesen biztos volt szükségetek lesz. Hogyha bárki is köztetek azért jött mondjuk az állatokos életére, mert úgy gondoltam immunista korában, hogy hát ő az állatokat nagyon szereti, az embereket kevésbé, és az állatokkal jól megérteti magát, akkor ki kell, hogy állapítsam, minden állat mellett van egy, olykor több, olykor nagyon sok tulajdonos, aki rendre betúrul a rendelőbe. De így van ez a nagy állat praxisban is, de hogyha valaki szeretne mondjuk kutatással foglalkozni, és PhD képzés keretében itt marad az egyetemen, akkor számos kötelező előadást kell majd neki tartania. Alapvetően két részből fog állni az előadás. Nagyon-nagyon röviden fogok mutatni két diát, tényleg csak gondolatébresztőnek az egyéni kommunikációra. Ezzel kapcsolatban csak az a kérésem, hogy jusson eszitekbe majd, hogyha végeztetek 10-20 év múlva, amikor kommunikáció szempontból problémás helyzetbe kerültetek, hogy ennek igenis utána lehet nézni, illetve utána térek rá az intézményi kommunikációra, jelen esetben a névikről fogok többet beszélni, és ezen belül is elsősorban a kockázat kommunikációról, a válságok krízisről, a hosszú távú általános kommunikációról. Az egyéni kommunikációjával kapcsolatban alapvető, hogy érdemes megegyezni. Látjátok az arányokat, döbbenetes szerintem. Az, hogy mit mondotok, az gyakorlatilag a kommunikációnak egy pici-pici részét teszik ki. Nagyon kevés százalék, ezt meg kell erősíteni nonverbális jelekkel. Ezeknek a tárháza szinte végtelen, hogyha ezt nem teszitek meg, vagy nincs összhangban a kettő, akkor nem lesz hiteles, amit mondotok. Ez egy rendelőben nagyon fontos lehet egyébként. Mi kell a jó kommunikációhoz? Kell hozzá önismeret. Nagyon fontos, hogy ha például valaki tudja magáról, hogy ő szeret viccelni, akkor ezt a fajta képességét bizonyos esetekben próbálja ne használni. Aztán, ha valaki tudja magáról, mondjuk nem vicces, akkor ezt pedig mondjuk egy előadáson ne erőltesse. Emberismeret a következő szintén nagyon fontos. Erre mondok is egy példát, nem olyan régen esett meg egy orvos ismerősömmel. Több gyereke van, kettővel volt otthon. A legnagyobb fiával, ő 8 éves és egy picivel nem egész 2 éves kislánya. Mint jó apuka szeretett volna leülni a gyerekekkel játszani, leült a nagyfiúval, Xbox-oztak, közben patogatott a kukoricát eszegettek, és persze a kislány is ott totyogott körülöttük, és félre nyelt, és elkezdett hullabozni. Hát ez az orvos ismerősöm pontosan tudta, hogy az első időben, első percekben ő nem szerette beavatkozni, mert minden orvosi beavatkozásnak van valamekkora kockázata. Lehet, hogy csak nagyon kicsi, de igenis van, és ő ezért úgy gondolta, hogy kivár. És körülbelül 3 vagy 4 percig fuldoklott a kislány, de tényleg fuldoklott, tehát hogy oxigénhiányos állapotba került, de az apuka nem csinált semmit. A 4 perc azzal telt, hogy nem a kislányt, hanem a kisfiút nyugtatta, mert a kisfiú kezdte el kellemetlenül érezni magát, és neki kellett megmagyarázni azt, hogy az apuka, aki egyébként mindig mindenhol segít, hiszen orvos, most nem tesz semmit. Tehát az emberismeret is nagyon fontos, figyelni a környezetet. Nem biztos, hogy azzal kell feltétlenül kommunikálni, akivel ti a párbeszédet kezdeményezitek. És hát a jó hír, hogy kommunikációs technikák minden tanulhatók, 10-20-15 év múlva lehet, hogy úgy döntötök, hogyha ez eszetekbe jut, hogy levesztek egy könyvet a könyvesboltban, megveszitek, elolvassátok, nagyon jó szakkönyvek, illetve nagyon jó készségfejlesztő képzések is vannak erre. És akkor rögtön az intézmény kommunikációja. Miért kommunikál egy intézmény? hivatal. Ugye mindenki egy kicsit tőle másért. Az intézmény termékét akarjuk eladni, nagyon fontos, ha valamit létrehozunk. Igen. Igen, semmi. Tehát, hogy fölköhögte a kukoricát, és minden folytatódott a normál kerékvágásra. Annyi a történet, lényege még, hogyha már így, hogy azóta is beszélget róla a család, és azóta is a kisfiúval kell erről beszélgetni. A kislány, ugye hát picike, már rég elfelejtettem, hogy ez történt vele, de a fiú még mindig nem tudta feldolgozni a kukoricát. Intézmény termékét akarjuk eladni. Névükben is vannak ilyen termékek. Nagyon fontos, hogy amit létrehoztunk, azt próbáljuk elhelyezni abban a térben, ami minket körülvesz. Nálunk például van egy olyan, hogy Tugir, ez a turista állami horgászjegy. Nem tudom, hogy bárki szeretne horgászni közületek, de ez egy olyan online felület, ahol a horvát horgászvizsgát meg lehet szeretni, illetve ki lehet fizetni ezt a rövid időszakra, 3 hónapra szóló horgász engedélyt. Kifejezetten turistáknak ajánlják, vagy ajánljuk, több nyelven is elérhető. Aztán szintén fontos cél lehet, hogy az intézmény reputációját megőrizzük, vagy adott esetben növeljük. Nem tudom, hogy közületek ki tudja, hogy mi volt a kölyál. Ez egy nagyon-nagyon évtizedek ezelőtt megszűnt intézményhálózat, közegészségügyi és járványügyi intézményhálózat. Azelőtt az élelmiszereket bizonyos szempontból ők ellenőrizték. A Nébitnek, hogyha csinálunk egy közvéleménykutatást, és megkérdezzük, hogy ki ellenőrzi az élelmiszereket, akkor a legnagyobb versenytársa ez a nagyon-nagyon régi intézmény. Mi ennek az oka? Vélhetően az, hogy évtizedekig kölyál volt. A helyet nem változtattak, és egy változtatott nevet. Senki nem követte, hogy milyen feladatok kerültek el tőle. Tehát kiépített magának, nyilván az idő segített neki, egy nagyon jó márkát. És hát a kedvencem, kockázat csökkentés céljából, kockázat kommunikáció. Erről fog szólni végül is a szinte a teljes előadás, és majd itt fogok mondani pár diát, amit érdemes megjegyezni a vizsgateszt sorozat érdekében. És akkor, hogy miért kóstoltátok a kólát, és miért fontos, hogy legyen valaminek egy nimbusza, egy imázsa. Nem tudom, hogy ki az, aki közületek iszik rendszeresen kólát. Azt szeretném kérni, hogy tegye fel a kezét az, aki az XL jelölt kólát találta finomabbnak. A többiek mind a másikat, vagy nem lehetett feldönteni. Amerikában ezt a kísérletet több államban igen nagy létszámmal megcsinálták. És az derült ki, hogy a Pepsi-kólát 53%-ban finomabbnak tartják az emberek, mint a Coca-Cola. Nagyon nagy számmal csinálták, hogy ez teljesen egy átlag szám, ami tényleg más statisztikailag is rendben van. Tehát a Coca-Cola az egy picit hátrébb maradt kedveltségben, mint a Pepsi-kóla. Ennek ellenére a Coca-Cola uralja az amerikai piac 2/3-át. Olyan esetekben 2/3-nál többen veszik le a polcukról, hogyha egymás mellett, teljesen azonos körülmények között ott van egy Coca-Cola-s és egy Pepsi-Cola-s üveg. Miért van ez? Vélhetően azért, mert Coca-Cola-val sétálni az utcán az egész egyszerűen más érzéseket jelent, nyilván a reklám hatására, mint Pepsi-Cola-val. Mielőtt elkezdjük szegény Pepsi-Cola-t sajnálni, hogy ő finomabb kólát csinál és kevesebb fog neki, azért azt kell mondanom, hogy ez a két kóla gyártó cég nagyon szorosan együttműködik. Ez egy pozitív verseny, olyannyira pozitív, hogy az a vége, hogy igazából harmadik nagy ellenfelet nem is látunk a piacon, vélhetőleg nem is fogunk, a Coca-Cola több mint 140 éves, és szinte végig fejfej mellett haladt a Pepsi-vel, és egymást támogatják, ha egy Coca-Cola reklám jól sikerül, egyébként akkor a Pepsi-nek a fogyasztás sikerül is megnő. És akkor a kockázat kommunikáció. Alapvetően két fő csoportot különítünk el. Van a rövid távú kockázat kommunikáció, ez a krízis vagy válság kommunikáció, ez az én kedvencem. Ez mindig egy adott eseményhez köthető. és a célja az egy azonnali kockázatcsökkentés vagy veszélyelhárítás. Ilyen volt például múlt órán a guardumis esetet meséltem, ahol nagyon-nagyon kértük a média segítségét, illetve az akkori vezetők a média segítségét abban, hogy ugye ne fogyasszák el az emberek ezeket a termékeket. Nagyon kell figyelni, hogy hihetetlenül könnyen átcsap a mérleg nyelve egy túlzott reakció, pánik hangulatba, tehát mindig megnyugtatóan kell fellépni, és mi nagyon szeretünk erre úgy gondolni, hogy ez kizárólag a mi hatósági feladatunk. Ez nem teljesen van így, de mi szeretnénk, hogyha ez tényleg 100%-ban így lenne. Nálunk vannak meg azok az információk, amik minden szempontból azt a témát meg tudják vizsgálni. Mondjuk egy egyetem ilyen esetben, mondjuk a Corvinuson van élelmiszermérnöki kar, tehát nem biztos, hogy minden aspektusát látja annak az adott élelmiszer eseménynek. És van az általános kockázatkommunikáció, ez hosszú távra szól, olyannyira hosszú távra, hogy Írországban volt egy sócsökkentő kampány, és ha jól emlékszem, de ebben Ákos, aki igazán tud megerősíteni, hogy 15 év múlva tudták kimutatni az első eredményeket, hogy valóban csökkent a lakosságnak a sófogyasztása. Tehát itt a prevenció, a kockázatkerülési magatartás erősítése a cél, és szemléletformáló eszközökkel dolgozunk. Az első dia, amit javasolt megjegyezni, ez a kockázat kommunikáció alapelvei. A kockázat kommunikációnál akár rövid, akár hosszú távról beszélünk, mindig hitelesnek kell lennie, közérthetőnek, ha nem közérthető, mert nagyon tele van szakzsargonnal, akkor szinte olvashatatlan, feldolgozhatatlan lesz. Legyen átlátható, itt a NÉBIK szempontjából az a fontos, hogy valamennyi élelmiszeres esetet hozzánk a NÉBIKhez kössenek, illetve legalábbis azt szeretnénk elérni, hogy ilyen esetben minket kérdezzenek először, és két vagy több oldalú. Mit értek ez alatt? A lakosságnak a véleményét, kérdéseit meg kell hallgatni, arra választ kell adni, tehát egy folyamatos visszajelzésre van szükségünk, hogy mi ezt jól tudjuk csinálni. Ugye emlékeztek, ha ezt nem teszünk, nagyon könnyen átfordulhat pánik hangulatba egy adott esemény. Erre is majd mondok példát. Vagy akár lehet több oldalú, amikor a vállalkozók is bevonjuk ebbe a kommunikációban, nagyon jó példák vannak erre. Múltkor hoztam nektek a Mars csokoládé termék visszahívást. Abból az üzem, illetve maga az egész gyár hihetetlenül jól jött ki. Nagyon sok terméket visszahívtak, ez egy nagyon nagy anyagi kár, de ha valaki megnézte a holland oldalukon a Facebook bejegyzéseket, akkor látta, hogy mindenki nagyon dicsérte őket, és azt mondta, hogy na igen, én ezért veszek ettől a gyártótól, mert tudom, hogyha valami gond van, akkor visszahívja őket. És akkor válságban egy icipicit más hova tolódnak a súlypontok. Ha igazi válság van, akkor majd rátérünk, hogy mi a válság tulajdonképpen. Nagyon kell figyelni arra, hogy csak igazat mondjunk, viszont azt mondjuk, hogy ha nem tudunk valamit még biztosan, akkor ezt kell mondani, hogy két eset lehetséges, jelenleg itt tartanak a vizsgálatok, vagy azt mondjuk, hogy még semmit nem tudunk, de csináljuk, megpróbáljuk kivizsgálni, tehát, hogy igaz legyen. A második fontos, hogy nagyon gyors legyen. A kommunikációban nagyon gyakran az nyer, aki először megszól a számos, akár politikai, akár most mondjuk a Kis László ugye nagyon kifejezetten ilyen, hogy aki először megszól, az hatalmas előnyre tesz szert. Tehát gyorsnak kell lennünk, nehogy mondjuk egy másik hivatal kezdjen el abban a témában kommunikálni. És aztán pedig folyamatosan bővítjük azokat az információkat, amik a rendelkezésünkre állnak, és ezáltal tudunk hitelesek maradni. Mi a válság? Ez a második fontos dia. Ez sokszor jusson eszetekbe, hogyha ilyen helyzetbe kerültök, hogy egy rendkívüli esemény, amelyet nem lehet napi rutin szerint kezelni. Hogyha már napi rutin szerint kezeljük, tehát kialakítjuk rá a rutint, akkor az már nem válság. Lehet rámondani, hogy elhúzódó válság, de már teljesen más eszközökkel kell dolgozni, mint hogyha tényleg még az elején vagyunk, és teljesen új eljárásokat kell kidolgozni. Általában ugye negatívan érint, meg kell jegyezni, hogy a veszély, illetve a válság mindig egy lehetőség is. Kedvenc főnököm azt mindig szokta mondani, bármilyen baj éri a hivatal, akkor mondja, hogy nem baj, mert ez nekünk nagy lehetőség. És akkor két fogalom van a dia alján, ez a válság kommunikáció és a kommunikációs válság. A kettő nem ugyanaz, bár gyakran keverik. Aki érzékeny a magyar nyelv finomságai iránt, az azért érzi, hogy a kettő között mi a különbség. A válság kommunikáció az a kommunikációs tevékenység, amit egy válsággal kapcsolatban kifejtünk. A kommunikációs válság esetében egyáltalán nem biztos, hogy valódi válsághelyzetről beszélünk. Egész egyszerűen ott a kommunikáció területén siklott félre valamit, amit hát a magunk eszközeivel meg kell próbálni helyrehozni. Hoztam rá példát is, hogy jobban megértsétek. Mind a kettő példa, ásványvizes példa. A válság kommunikáció tekintetében a népiknek van egy zöld száma. A zöld számra lakossági bejelentések érkeznek, napközben munkatársaink veszik fel a telefont, éjszaka pedig üzenetrögzítő. Ugye olyan másfél-két évvel ezelőtt történt, hogy éjszaka, tehát két egymást követő éjszaka is, valaki rámondta az üzenetrögzítőre, hogy egy bizonyos üzletlánc ásványvizeit megbontotta és mérgettett bele. Ugye ezt a fenyegetést komolyan kell venni, ez adott esetben egy élelmiszer terror helyzet is lehet, és hatóságunk valóban komolyan vette ezt a helyzetet, azonnal szólt a rendőrségnek, illetve egyéb más társhatóságoknak, akik még a rendőrségnél is nagyobb nyomozati jogkörrel rendelkeznek, és megindult a nyomozás. Egyébként egy telefonfülkéből történtek ezek a hívások, és a tévik ott áll, hogy eldönts, hogy kommunikáljon, vagy ne kommunikáljon. Akkor már én voltam a kommunikációs vezető, és nagyon határozottan amellett érveltem, és végül ez lett a válságstábnak a döntése, hogy már pedig kommunikálni kell, még abban az esetben is, hogyha adott esetben támadást fogja érni a hivatalunkat, hogy egy csomó információt nem mondunk el. Nem mondhatjuk el, hiszen nyomozás folyik. Az egész kommunikációt arra építettük, hogy a vásárló legyen tudatos, és azt próbáltuk elmondani, hogy kaptunk egy ilyen bejelentést, és mindenki nézze meg a vizes palackot, amit megvesz. Nem mondtuk meg, hogy hol, nem mondtuk meg, hogy milyen ásványvíz, nem mondtuk meg, hogy honnan jött a telefonbejelentés. Csak egy általános figyelemfelhívást tettünk közé, hogy van egy ilyen veszélyhelyzet, és ellenőrizni kell a kupaknak hogy a zár megfelelő-e, illetve át, hogy a palacban nem került-e bármi más. Ugye szerencsére ásványvízről van szó, tehát mondjuk egy fecskendővel valaki, illetve tűvel beleszúr, akkor ugye az látszik. Tehát akkor ez volt a válság kommunikáció. A másik a kommunikációs válság. Erre is ásványvízes példát hoztam. Magyarországon az ásványvizek méltán világ, tehát a magyar ásványvizek méltán világhírűek, nagyon sok kerül belőlük exportra, külföldre. És hát bizony előfordul, hogy nagy ásványvizes vállalkozóink, a kutak, nem csak az adott forrásból termelik ki azt a vizet, amikor hirtelen egy nagyobb megrendelésnek kell eleget tenniük, hanem környező, hasonló, de nem teljesen ugyanolyan kútból. Hát ez egyrészt piaci szempontból nem biztos, hogy jól ráírja, hogy X kútból származik, de nem abból a forrásból, hanem mondjuk 300 vagy 500 méterrel arrébről. Másrészt ugye a konkurens piacot uraló ásványvizes cégek ezt nem szeretik, hogy az egyik csinálja, a másik miért ne csinálja. Tehát erre volt egy kiemelt ellenőrzésünk, és bizony találtunk is ilyet, amivel be tudtuk azonosítani, az az ős csíra száma volt ezeknek az ásványvizeknek. Tehát a forrásból kiemelt, alapforrásból kiemelt ásványvíz jó, nagyon jó minőségű volt, amit már ott mellette pár száz méterre nyertek ki más kutakból, az nem annyira. Nem volt az veszélyes, de mégse volt ugyanaz. És hát ezt is kommunikáltuk. Maga az eset élelmiszer biztonsági szempontból nem volt jelentős. A kockázata minimális volt, ugye a kockázat értékelés becslést is rögtön mellé tettük, kijött, hogy több liter ásványvíz elfogyasztása esetén, immunhiányos betegeknél adott esetben enterális tüneteket okozhat. Tehát nem volt komoly kockázata. Ezt mi mindenhol rögtön az alap információknál közzétettük, hogy ez nem veszélyes. Ennek ellenére hihetetlen kommunikációs válság alakult ki. Kiadtuk a közleményt, fél nap alatt az összes sajtó átvette, égtek a vonalak, az illető igazgató egész nap másra csinál, csak nyilatkozol, de tényleg az egyik tévésnál jött a másik után. Pillanatok alatt kikerült az Indexre, az Origóra, és ugye mindenki elkezdte nézegetni a mi honlapunkat, ahol a cégek nevét, illetve az konkrét ásványvizes tételeket mi feltüntettük. Mit eredményezett ez? Pár perc alatt több mint 10 000-en kattintottak a Nébik honlapjára, amelyik szépen összecsuklott a teher alatt, és fél óráig nem volt elérhető. Ez már önmagában nagyon ciki egy kommunikációval foglalkozó szakembernek, hogy amire alapozza a kommunikációt, hogy ott van minden pontos számszerű információ, az éppen nem elérhető. De mindez úgy történt, hogy éppen elnök úr a Klassz FM-mel volt telefonos vonalban, és mondta neki, hogy igen, és a honlapunkon minden olvasható. A Klassz FM ebben a pillanatban ott élőadásban megpróbált felmenni a honlapunkra, és nem sikerült neki. Szerencsére 2 perc múlva már helyreállt a rend, és még ott az élő adásban tudták ezt korrigálni, de ez egy nagyon komoly kommunikációs válság volt számunkra. Válság jellemzői. Biztos, hogy fogtok olyan helyzetbe kerülni, ha most kifejezetten a szakmai dolgokról beszélek, amikor úgy érzitek, hogy válságban vagytok, 2 dolgot kell megjegyezni erről a diáról, hogy meglepetésként fogtok ezzel találkozni. Nem lehet rá készülni. Lehet, mindenféle technikák vannak, válságkezelési terv, ez az amaz, de alapvetően így is, úgy is meglepetésként fog érni benneteket. És a jó hír, a legutolsó, hogy az időtartam a véges. Tehát, ha nem csináltok semmit, akkor is elmúlik. És szóval ilyen videót forgattak a kollégáim, ugye ők szakemberek, tehát nyilvánvalóan a videó azért nem tökéletes, de ez egy mai magyar reform élelmiszerekkel foglalkozó cég. Lehet, hogy átugrottam egy ilyen, igen. Erre egy picit visszatérnék, jó? Milyen eszközökkel dolgozunk? A végén láthatjátok a videót. Ahhoz, hogy ez látványos legyen és a sajtó jól átmenje, mindenképpen kellenek ezek az eszközök. Sajtóközleményeket adunk ki, egyébként ez a legalapvetőbb kommunikációs eszközünk az adott kockázat, rövid távú kockázat kommunikációs tevékenységnél. A sajtóközlemények az egy féloldalas dokumentum, szöveges dokumentum szokott lenni, nagyon lényegre törő, és minél közérthető. Ezt a velünk kapcsolatban álló sajtóorgánumoknak adjuk ki, és az MTI-nek, nem tudom, tudjátok, hogy mi az az MTI. Az MTI az a Magyar Távirati Iroda, és tulajdonképpen egy hírügynökség. Ez a hírügynökség 1881. március elején jött létre, és teljesen magánkézben volt, üzleti alapon működött. Ez így volt egyébként szinte az összes országban a portály. Nagyon jól be is jött, a hír hatalmas pénz, és nagyon jó vállalkozás volt. Később aztán a legtöbb országban ez állami feladat lett. Hogyha nagyon nagy értékű a hír sajtótájékoztatót tartunk, már megjelenik a 2 oldalú kapcsolattartás, a sajtó képviselői, akik a lakosságot képviselik ott, azok igazából ide tudnak kérdezni, honlapunkon, Facebook oldalunk és egyéb közösségi média felületeink, és ugye már említett ügyfélszolgálat. És akkor Csinszka, ugye fertőzőkevési vírusával fertőzött ló volt. Nem tudom, hogy mennyit tudtok az esetről, illetve azt tudom, hogy Nemes doktor beszélt a fertőzőkevési vírusról. És én, mivel ez egy nagyon-nagyon érzékeny terület, főleg kommunikációsan és érzelmileg is egy nagyon megosztó történet, még az én számomra is, ezért tényleg csak a kommunikációját mondanám el, amit a dián láttok, azok az állategészségügyi történések, amire a mi kommunikációk alapult. Ha valaki szeretné, akkor ezen is végig tudok menni, de igazából szerintem most nekünk a kommunikáció az, ami lényeges. A hivatal, illetve az egész magyar állategészségügy ebben az esetben, azután, hogy meghozta a döntését, vagy döntéseit, 3 fele kellett, hogy kommunikáljon. 3 nagyon jól elválasztható célcsoportunk volt, mindenkinek másképp, teljesen más szemszögből, de nyilvánvalóan ugyanazt a sajnálatos tényt kellett elmondanunk. Volt egyszer egy turizmussal lovasporttal foglalkozó igen nagy számú közönségük, akik abból élnek, hogy lovakat, versenylovakat hoznak, visznek, lovasversenyeket rendeznek, akiknek ez, hogy fertőző kevésrétűség van az országban, ez rettenetes nagy kockázat. Nem csak a saját lovaik számára, hanem az egész megélhetésük számára nagy értékű lovakat, versenyeket rendeznek, lovakat hoznak, visznek, versenyeket rendeznek, és bizony egy ilyen eset az mondjuk eredményezheti azt, hogy mondjuk Magyarország nem jut ki az olimpiára, Magyarország nem rendezhet fogadhajtó világbajnokságot. Aztán van nekünk egy szűkebb lovas társadalmunk, akik főképpen lovardákat üzemeltetnek, és igazából már érzelmi alapon közelítik meg ezt az egész csinszka körül kialakult helyzetet. Itt mi a kollégáimmal arra számítottunk, hogy amikor csinszka tulajdonosra szeretné elérni, hogy a ló Magyarországon életben maradhasson, akkor ez a közeg, ez két pártra fog szakadni. Legnagyobb, el is készültük végig a kommunikáció folyamát. Nem ez történt. Szinte alig volt valaki, aki csinszka mellé állt volna. Egész egyszerűen a saját lovához, amelyik egészséges, érzelmileg jobban kötődött, mint egy olyan általános dologhoz, hogy mi lesz akkor, ha az én lovam is fertőzött lesz. És volt egy nagyon fontos harmadik nem csoport, cél személyünk vagy cél családunk, csinszkának a tulajdonosai, ők egy házas pár, illetve az ő szüleik is már a végén belekerültek ebbe a nagycsaládi kommunikációba. És annak ellenére, hogy a hatóság ugye mindent megtett, és a végletekig kivált, és próbálta mindenki segíteni azt a folyamatot, hogy ezt a lovat át lehessen szállítani Olaszországba, amelyiknek teljesen más a járványügyi helyzete, és ott a ló valóban tovább élhetett volna. Ezek után, hogy ez nem sikerült, a hatóságnak muszáj volt megkötni azt a döntést, hogy ugye a lovat el kell adni. És hát ezt megfelelően kommunikálni a tulajdonosok felé, ez szintén a mi feladatunk volt, egy nagyon nehéz feladat volt, mert én is azt érzem, hogyha egy házaspár ennyire ragaszkodik a lóhoz, minden tiszteletet megérdemel, és ők tényleg mindent elkövettek azért, hogy egyébként a valós értékkel alig bíró ló az életben maradhassunk, hogy egyébként ez mindenki számára egy nagyon megrázó történet volt. Végül csinszkát elaltatták, az állatorvos is külön készült arra, hogy ott hogy kommunikál a tulajdonossal, és addigra a tulajdonos szintén a jó kommunikációnak köszönhetően nagyjából el tudta fogadni a hatóság döntését, és tudott arra figyelni, hogy a ló nyugodt körülmények között aludjon el. Egyébként sokszor lesztek olyan helyzetben, amikor el kell fogadtatnotok egy tulajdonossal, hogy nincs tovább. Van erre még egy sztorim, az egy kicsit pozitívabb talán, bár nyilván ez sem teljesen pozitív, ez egy budapesti állatorvosi rendelőben történt, család, mert hogy ugye nem egy tulajdonos tartozik a macskához, hanem három, bevitte a macskát a rendelőbe, a macska idegrendszeri tüneteket mutatott, illetve a hölgyet, az anyukát meg is harapta. Egy fiatal kollégina állt a rendelőbe, és ő rögtön elmondta azt, hogy veszettségre gyanús az állat. Ugye embert mart, és idegrendszeri tüneteket mutat, tehát az állatot a jogszabályban mindenki értelemű tanul ki kell írtani, hát nyilván nem ezt használjuk a tulajdonossal történő kommunikációval, hanem azt, hogy a cicust el kell altatni, és meg kell nézni, hogy veszettségvírusával fertőzött-e, mert ha igen, akkor az illető anyukát azonnal kell oltani. A kisgyerek elkezdett zokogni, jaj, a cicus nem lehet itt hagyni, ilyen nem történhet. Az anyuka azt mondta, hogy tényleg nem történhet, mert a kedvenc macskája a gyereknek. Visszarakták a kosárba, és kivitték a rendelőből. Ilyenkor egy állatorvos nem igazán tud mit csinálni. Egy 40 kilós fiatal kolléginálról volt szó, hát nyilván nem tud megállítani egy családot. De igyekezett nekik nagyon határozottan elmondani, hogy ennek milyen veszélyei vannak. Beszálltak a kocsiba, a macska kiszabadult a kosárból, megharapta a gyereket. Azon mód az anyuka megijedt, hála Istennek azért, mert hogy a kommunikáció megfelelő volt, visszarakták a kosárba valahogy a macskát, addig mindenki szanaszét karmolt, visszavitték a rendelőbe, macskát elaltották, a macska veszett volt, az egész családot oltották veszettség ellen. Annak köszönhetik az életüket, hogy ez a fiatal kolléganő nem legyintett arra, hogy nagyon komolyan felmerült benne a veszettség, ami annak ellenére, hogy Budapesten gyakorlatilag nincs veszettség. És akkor a szemléletformálás. Ugye ez már átérünk most innentől a hosszú távú kommunikációkra, a kockázat kommunikációkra. Az élelmiszer biztonsági helyzete hazánknak az három alapon nyugszik, vállalatok, vásárlók és az állam felelőssége. A vállalkozóknak mindegyiknek egyéni felelőssége van abban, hogy megfelelő terméket állítson elő. A vásárlónak a felelőssége, ugye az ásványvíznél ki is használtuk, hogy lássa, nézze meg, hogy honnan és mint ez, azt nem tudjuk megvédeni, aki az aluljáróban mondjuk paprikát vásárol, és az állam felelőssége, hogy egy hiteles és erős hatóságot jelen esetben szeretnénk hinni, hogy a népüket tartja fent ezért. Az állam felelőssége még az is, hogy felkészült vállalkozókat és a tudatos vásárolói magatartást erősítse, erre vonatkozik a még hosszú távú kockázat kommunikációs tevékenységünk. Az eszközök egy kicsit mások. A rövid távra használt eszközöket ugyanúgy használjuk, de másképp. Mondok egy példát, a Facebook oldalra nem rövid hírt teszünk fel, hanem hirdetésekkel próbáljuk növelni a látogatottságát. Megjelennek a nyomtatott termékek, klasszikusan szórólapok, de van egy Konyhasziget magazinunk, akit érdekel, az belelapozhat és el is hihetik. Vannak rendezvények, tudományos konferenciától kezdve számos kiállításon jelen vagyunk, vagy például a Vajdahunyad várában, a Mezőgazdasági Múzeumban van most egy talajos kiállítás, azok is mi voltunk. Aztán edukációs oktatókampányok, gyermekeknek szóló kampányok. A gyerekkampányokról annyit kell tudni, hogy nem csak a gyerek tudását növeljük általa, hanem ugye hazaviszi a tudást a szülőnek, úgyhogy ők is. És hát a vállalkozók oktatása. Leva igazgató úr előttem említette a pesztós ügyet, az tényleg egy nagyon érdekes ügy volt. Egy külön előadást fogtok egyébként majd róla hallani. Én azt gondolom, hogy ha ott az illető vállalkozó tisztában lett volna azzal, hogy életeket kockáztat a rossz technológiával, akkor nyilván nem teszi. Aztán van nekünk egy olyan szupermenta termékteszt. Megirigyeltük a különböző internetes portáloknak a terméktesztjeit, ahol pár újságíró leül és összehasonlítja a termékeket, és mi csináltunk egy hasonlót, mögé raktuk a teljes Nébik labor tudást, valamint a hatósági tudásunkat, egy független kedveltségi vizsgálat van terméktanácsoktól, gyártóktól, kereskedőktől is részt vesznek ezeken a kedveltségi vizsgálatokon. És nem akarok róla hosszabban beszélni, mert próbálom tartani a 45 percet. Van egy honlapja, akit érdekel, itt mindent megtalál, érdemes megnézni tényleg. Van a Konyhasziget, említettem, ez 400 000 példányban körülbelül évente 8-szor kerül kinyomtatásra, ingyenes, áruházláncokban találkozhatok be. Van egy ételt csak okosan kampányunk, az otthoni nem megfelelő élelmiszerkezelésre vezethető vissza az élelmiszer eredetű megbetegedéseknek közel 2/3, ez nagyon komoly szám, ez a kampány az otthoni helyes konyhahigiéniai technológiát, vásárlási szokásokat igyekszik népszerűsíteni. Honlapja is van, Facebook oldala is, utána tud nézni az, aki szeretne. És akkor, ami titeket talán a legjobban érdekelhet, a Szabad a Gazdi kampányunk a felelős állattartásért jött létre, kicsik, de nagyon intenzíven kommunikáló közönsége van egyébként. Az elmúlt évben ezen a Szabad a Gazdi kampányon belül létrejött a Látótárs projekt. Egy leendő vakvezető kutyát fogadtunk körökbe, és az ő nevelését támogatjuk, illetve kísérjünk figyelemmel, és az ő fejlődése kapcsán mindent tanulunk, amit a kutyákról, macskákról, olykor még a nagyállatok szállításáról is tudni kell. Tehát kifejezetten állatvédelemmel foglalkozik. És ott látjátok Radart, ő most volt egy éves, egy labrador, és hogyha minden jól megy, most már úgy néz ki, hogy talán tényleg vakvezető kutya lesz belőle, ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, egész hányatatott sorsa van ám egy ilyen kis kutyának, több család neveli, hogy megszokja a különböző családokat, és bárhova be tudjon illeszkedni. Tehát teljesen másképp van szocializálva, mint az a kutya, amely mondjuk két hónapos unda kerül a tulajdonosához, elfogadja őt, mint gazdi, mint falka, ezért itt nem ez van. Úgyhogy tényleg nagyon érdekes, és itt is lehet olvasgatni. És akkor én nem is húzom tovább az időt. Ha bárkinek bármi kérdése van, most is tudunk beszélni, illetve az elkövetkezendő években, amíg én ezen az e-mail címen elérhető vagyok, addig nyugodtan kérdezhetnek ott is. Vagy ha valaki mondjuk gyakorlatra szeretne jönni, és egy picit jön a népükbe gyakorlatra, hogy szeretne 2-3 napot a kommunikációs részre tölteni, akkor is nagy szeretettel várjuk. Köszönöm szépen!
Nincs kérdés, van kérdés? Igen.
Talán nagyon divat is ez a csomagolás mentes üzlet, és a magyar ötlet is megnyitott egy ilyen üzlet, hogy ez mennyire biztonságos, hogy mennyire ajánlom.
A Névix szakemberei szerintem ebben az üzletben még nem jártak. Ugye én kommunikációért vagyok felelős, tehát hogy nem jártak. Ugyanakkor azt a négyest kell néznünk szerintem a bármilyen jelenszer esetén, hogy legyen biztonságos, legyen minőségi, legyen fenntartható módon előállított, és ugyanilyen módon árusított. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy jól van megcsinálva, és tényleg profi van megcsinálva, akkor ez működhet. Nagyon sok buktatója van, nagyon sok kritikus pont lehet az eladási folyamatban, de hogyha ezt megfelelően ki tudják küszöbölni, akkor ez működhet. És gondoljunk bele, számos dolgot veszünk csomagolás nélkül. Régen, mondjuk 20 évvel ezelőtt még sokkal több dolgot. Én mondjuk magam most már csak előre csomagolt védőgázas felvágottat veszek. De 20 évvel nem voltam azt fel, és itt vagyok. Még esetleg? Jó, köszönöm szépen!